Köszöntelek én is szeretettel benneteket, kívánok Istentől megáldott békés boldog új esztendőt. Krisztus kegyelme által meggazdagítottat, és maradandó gyümölcs terméshez segítő kegyelme legyen Krisztusnak veletek, és mindannyiunkkal. Akik nem tudtatok itt lenni a rendkívül nagyszerű szilveszteri istentiszteletünkön és közösségi alkalmon, ide kiteszem az ima kártyákat, vegyetek majd belőle, húzzatok majd belőle. Mai találkozásunkon a Máté evangéliumát fogjuk tanulmányozni, folytatjuk ezt a tanulmányt. Máté evangélium a 26. rész 30-35-ös versekkel határolt szakaszát nézzük meg, és a címennek a mai üzenetnek, hogy nem mindennapi, vagy nem hétköznapi küzdelem. Meg is fogjuk érteni, azt gondolom a szolgált végére, hogy miért is ezt a címet adtam ennek a mai üzenetnek. Olvassuk el akkor együtt a Máté evangélium a 26. fejezet 30. versétől, a 35-ös versét erőszak, az helyeteken ülve kérlek, kövessétek Isten igét. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Ekkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva. Megverem a pásztort, és elszélednek a nyájuhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá. Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus pedig ezt mondta neki. Bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Péter volt, akinek a szavait lejegyezte Máté, de tanúságos, ahogy befejezi az ige szakaszt Máté a beszámolójában, hogy a többi tanítvány ugyanígy nyilatkozott, mint ahogy Péter nyilatkozott. Először is nézzük meg, hogy mi is történik az olajfák hegyére menet. Hát eléneklik a zsoltárokat. A 113-tól a 118-ig zsoltári terő szakaszt énekelték ünnepeken, és a húsvéti páska vacsorát követően három zsoltárt, a 115-ös, 14 zsoltár, 115, 16, 17 és 18-as zsoltárokat énekelték el. Ezek közül egyet hadd olvassak, a 115-öst. Ne nekünk, Uram, ezt énekelték Jézus és a tanítványai. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hogy hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak, van óruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsodő. Áronháza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsodő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsiket, a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csendhonába tértek, hanem mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat. Jó zsoltár, igaz? Előteljes jó zsoltár. Ugye hát ennek a zsoltárnak az üzenetével van megtelve a tanítványi csapat, és erre készül. Maga ugye a zsoltár név, a gyűjtő neve, ez a Halél, azaz a dicséretek. Ezt a nevet kapta ez a 113-tól 118-ig terjedő zsoltár szakaszok. Többek között Pészáz, az húsvétkor, vagy pünköskor és a sátoros ünnepen is énekelték. Ezeket a zsidók része volt a zsidó liturgiának. És volt, amikor csak részét énekelték a zsoltároknak, volt olyan liturgiai szakasz is, De alapvetően azt tudhatjuk, hogy 115-118. Zsoltár literű szakaszt énekelték, miközben mentek az Olajfák hegyére Jézus és a tanítványai. A Rózs Hasána még egy rendkívüli nagy ünnepe a zsidóknak, akkor nem énekeltek zsoltárokat, mert a sorskönyvének a kinyitatása ünnepe volt ez a zsidók számára, a kőzengés ünnepe. Ahogy gondolták a zsidók, ez volt, hogy az új év kezdődik, megnyitatik a sorskönyve, és 10 napos bőjt, ima és bűnrendezés időszak követett a zsidók életében, amikor aztán eljött a Jom Kippur, a nagy áldozat ünnepe, és ez volt az idő alatt a zsidók elrendezték a vétkeiket, bűneiket Isten és emberek előtt, és aztán úgy léptek be majd a nagy áldozat ünnepébe, amikor a főpap évente egyszer az áldozati állat vérével bement a szentek szentjébe, és bevitte a vért a Fridád elé, és azt adották a zsidók, hogy akik elrendezett élettel voltak, áldást nyernek a következőben, akik nem rendezik el az életüket Istennel és emberekkel, azok átok alá kerülnek, Isten ítélete sújtja őket. Ezért akkor, Rózs Hasánakor nem énekeltek zsoltárokat, akkor az életrendezésre fektették hangsúlyt, miközben kezdődött az év. Azt gondolom, hogy ez jó üzenet nekünk is, új év kezdődik. Hagyomány is egyébként, különösen vidéken, falun, hogy ne maradjon nálad semmi, ami a másé volt, vidd haza, ne legyen adósságot, tartozásod, add meg, még mielőtt fordul az év. Ez a fajta gondolkodás, ez megmaradt a népi néplélekben. Bárcsak maradna meg a keresztény emberek életében is, ne csak új esztendő fordulján, hanem minden nap, hogy rendezzük el az életünket, és ne várjunk vele, míg ami késő lesz. Jó. Azt is tudjuk, hogy Jézus a úrvacsora után még több tanítást is ad a tanítványoknak. Valószínűsíthető, hogy amikor mennek föl az Olajfák hegyére, akkor hangzik el a János 14, 15, 16, és valahol ebben a szakaszban hangzik el a János 17, a főpapi imája Jézusnak, amit János apostol szintén lejegyez. Ugye itt a tanításokban az örökkévaló országról, hajlékról tanít Jézus, a Szentlélekről ad egy nagyon komoly tanítást, aki eljövendő az ő elragadtatása után, és a főpapi imájában pedig imádkozik a szentek egységéért és a gyülekezetért, nem csak az akkor és ott élő tanítványokért, hanem mindazokért is, akik hisznek az ő bizonyság tételünknek, és megtérnek, és új életben járnak. Az Olajfák hegyére mentek, nem feltétlen volt ez szokás a zsidóknál, hogy az Olajfák hegyére menjenek a páska vacsorán, sőt, az ószövetségi Mózes könyvéből véve általában nem is mentek sehova. Tehát otthon maradtak ezen az éjszakán, ugye, mert a zsidók abban az időben, amikor szerezte Isten a páska bárány által a szabadítást, a vér által a szabadítást Egyiptomban, akkor majd reggel indultak el Egyiptomból a szabadításra, és ez egy hagyomány volt, hogy otthon maradtak. Egyesek azt mondják, hogy Jézus korában nem vették ezt szigorúan, de mégis érdekes, hogy Jézus a tanítványaival elmegy a felházból, és az Olajfák hegyére megy. Miért? Miért olyan különleges hely az Olajfák hegye? Hát néhány dolog miatt biztosan az. Először is az Olajfák hegyéről lehet látni a Siont, a Sion hegyét, vagy Sionnak nevezik Jeruzsálemet, a béke városát, Isten városát. Aztán az Olajfák hegyéről lehet látni a templomot, amely az Isten épített hajléka volt akkor, a Szent jelenléte ott volt, bár megmondta, hogy nem lakozom emberkét csinálmányaiban, de aztán, amikor felépítik a templomot, megígérte, hogy ott lesz a fülem és a szemem, és amikor imádkoztok, odafigyelek és meghallgatlak benneteket. Tehát lehetett ezt is látni. Pál apostol később azért világossá teszi számunkra, hogy a maga templom, a kézzel épített templom, az csak árnyéka a mennyeinek, árnyék az eljövendőnek, ezért a 2 Korintus 5.1-ben azt olvassuk, tudjuk pedig, hogy van földi sátrunk, azaz testünk, amely összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk, azok örökkévaló testünk, és a örökkévaló házunk pedig majd a Krisztussal való lakozás a mennyben. Dávid is eljárt ide, még az Jeruzsálemből kiállt imádkozni az Olajfák hegyére, és egy különleges hely lehetett, tehát gondoljatok bele, volt templom Jeruzsálemben, pontosabban a sátor, mert Dávid sátor ott volt, 24 órás dicsőítés volt, és majd később ugye az ő látás alapján megépül a templom, amit Gád és Nátán proféta által vettek az Úrtól, annak a terveknek alapján. Mégis Dávid kimegy az Olajfák hegyére, és gyakran ott imádkozik, nem a Dávid sátorában imádkozik. Ez is nagyon érdekes, hogy mi lehet ennek az oka. Nyilvánvaló, hogy Dávid komoly kinyilatkoztásokat kapott a Mesiás királyról, a szenvedő Mesiásról és az uralkodó Mesiásról, és tudta, hogy fontos helyszín lesz a Sion hegye, vagyis az Olajfák hegye az ő történetben. Zakariás proféta a következőket mondja az Olajfák hegyével kapcsolatosan, mint proféciát, mint előttünk lévő eseményt. Zakariás 14.3-ban, de az Úr harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt ekkor a csata napján, tehát akik felvonulnak a zsidók ellen, Jeruzsálem ellen, megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van, az Olajfák hegye pedig középen kettéhasad, keleti és nyugati irányban egy igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele északra, a másik fele délre mozdul el. Képen látjátok a templomhegyet, ugye a Szikla mecsetet és az Al-Aqsa mecsetet, itt van az aranykapu, amelyen a profécia szerint be fog vonulni Jeruzsálembe a Mesiás, és itt az arabok egy temetőt helyeztek el, tisztátlanná téve a földet, hogy a Mesiás véletlenül sem menjen ott, mert úgy mondják, hogy nem megy. Hát azt nem kalkulálták be, hogy ez itt ketté hasad, ez nyílik arra, ez arra, és egy nagy völgy lesz, és be is falaszták egyébként, mert a falaszba az aranykapu. Hát azt kinyitja majd az Úr, nem olyan probléma neki, és ketté szakad ez a fal is, és akkor ezen a völgyön keresztül bevonul majd a dicső király Jeruzsálembe. Jézus a maga figyelmeztetésében egészen érdekes dolgot mond. Azt mondja a tanítványainak, hogy mindjárt megbotránkoztok benne, mindjárt erről a megbotránkozásról beszélünk, erről a szóról. Azt mondja, ezen az éjszakán. Tehát nagyon hamar meg fog történni az, hogy meg fog változni a viszonyotok hozzám. Én nem csodálom, hogy a tanítványok ezt nem értették. Ha most neked azt mondaná az Úr Jézus, hogy figyelj, ma megtagadsz engem. Még ma éjszaka megtagadsz engem. Mit szólnál hozzá? Nem nekem szól. Hát én biztos, hogy nem. Nem én vagyok. Hát ugyanígy reagáltak a tanítványok is egyébként, hogy ők nem. Azt mondja a Isten igéje, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a nyál juhai. Mindjárt meg fogjuk nézni a proféciát, aminek a beteljesedése történik majd itt. Ezt olvastuk tehát a Isten igéjében, a Máté evangéliumában, hogy akkor így szólt hozzájuk Jézus, mindjárt megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyál juhai. Zakariás proféta szavait idézi Jézus, és amely be fog teljesedni, itt éppen az Olajfák hegyén, a Getsemáné kertben, és majd az azt követő órákban. Ugyanis amikor látják Jézust, akit elfognak, megaláznak, megvernek, leköpnek, meglátják kiszolgáltatottnak, embereknek kiszolgáltatottnak, akkor ez gyakorlatilag látszik, hogy teljes kudarc lesz a tanítványok szerint, és szemében, és ez megrendíti a lelküket. Tehát mindaz, amit ők felépítettek Jézussal kapcsolatban, meg a jövőjükkel kapcsolatban, amit ők elképzeltek, hogy lesznek a dolgok, megrendülnek, azt mondja Jézus. És emiatt tántorodnak el Jézustól. Az ellenség elsősorban a vezetőt célozza meg. Mert tudja, hogy a vezetőt kilövi, ezen nagy kárt okoz azoknak is, akiket rábízott az Isten. Ezért nagyon fontos, hogy mindazon a helyeken, ahol téged állított az Isten, állj meg szilárdan, de az Isten ereje által, és ne emberi erővel próbálj megállni. Zakariás 13.7-ben azt olvassuk, kard, támadj pásztoromra, bizalmas emberemre. Így szól a seregek ura, a vágd le a pásztort, széledjen el a nyáj, még a bojtárokra is kezet emelek. Péter a válaszában, amikor Jézus elmondja, hogy még ma este gyakorlatilag meg fogtok botránkozni bennem, azt mondja Péter, hogy én soha nem hagylak el. Dicséretes ez a hozzáállás? Most ne tósítsuk egyébként. Abszolút pozitív, igaz? Azt mondanánk, hogy Péter egy nagyon komolyan elkötelezett és odaszánt hívő ember. És akkor mondja neki Jézus, hogy figyelj ide, még a nap se jön föl, nem, hogy egyszer nem tagadsz meg, háromszor fogsz megtagadni. Azt is letagadod, hogy valaha is ismertük egymást. Erre azt mondja Péter, én, Uram? Hát, ha meg kell halni, akkor én meghalok. Tehát televízió előtt hősnek lenni könnyű. A háborúban már nehezebb. Emlékszel az én nagypapámnak a testvérére, aki második világháborúban katona volt, és miközben a hősi hadseregben hullottak jobbra is az emberek, meg hullottak balra is mellette az emberek, akkor azt mondta Istennek, Istenem, ha hazaviszel engem élve, akkor én neked adom az életemet. És hazahozta, és tényleg neki adta. Komoly hívő ember volt, és megtért újjászületett hívő ember volt egész életében. Az Urat szolgálta, és a helyi gyülekezetben is aktív volt mindvégig. Mert vannak szituációk, amikor könnyű hősnek lenni. Lélekből. Szájjal. És még komolyan is lehet gondolni. Igaz? Mert én azt mondom, Péter komolyan gondolta. Komolyan gondolta szerintetek? De nem akarta Jézus megtagadni, csak fogalma se volt arról, ami rávár. Tehát azt gondolta, hogy ő már mindent látott, ami alapján nem érheti meglepetés. Ezért mondtam, hogy a fronton megváltoznak a dolgok. Könnyű hősnek lenni, amíg nem lőnek. Igaz? A megbotránkoztok kifejezés ebben a szakaszban passzívalabban áll, az azt jelenti, hogy olyan dolgok történnek veled, amik miatt eltántorodsz. Péter és valamennyi tanítványa tehát át fogja élni, hogy olyan dolgok történnek velük, ami még nem történt soha, és ez törbecsalja őket, elgáncsa őket, elbotlasztja őket, bűnre csábítja őket, elpátorásra készteti őket, elégedetlenségre csábítja őket, megütközteti őket, és felháborítja őket. Péter, amikor azt mondja, hogy én biztos nem, akkor ezzel azt mondja ki a saját szájával, hogy nincs olyan hatalom, erő, körülmény, ami miatt, ami engem eltántoríthatna attól, hogy benned bízzak, és téged kövesselek. És ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Bátor hozzáállás? Bátor hozzáállás, igaz? De bolond. Nagyon bátor, de nagyon bolond. Olyan embernek a hozzáállása ez, aki még oly keveset ismer az élet valóságából. Nagyon csendben vagytok. Péter valóban úgy gondolta, és úgy is érezte, hogy ő nem. Tehát, ha itt mindegyik megtagadja is, akkor ő biztos nem. És a többi tanítvány vele együtt. Olyan jó volt, úrvacsoráztunk együtt. Itt most dicséret fogunk énekelni, hát ünneplünk. Hát mi jó, hát tegnap még ünnepeltek, Uram. Hát mi jöhet? Ja, hát szegény, morcos farizeusok megint majd duzzognak ott, tehát mi majd szembenézünk velük, és akkor majd megint éneklünk meg, majd mi örülünk veled együtt. Ó, de jó lesz. Péter tehát nagyon elszánt, elkötelezett ember volt, aki Jézus követése odaadta az életét. Azonban azt kell látnunk, hogy azt gondolta, hogy ez elegendő bármilyen kihívás és támadással szemben, ami emberi elszánás volt csak. Tehát Péter elhitte, hogy az emberi elszánása, odaszánása elegendő. Ha meg is kell halnom, akkor sem tagadlak meg. És ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Jézus figyelmezteti Pétert, hogy figyelj Péter, legyél csendesebb. Mert mint mondtam, mire a nap fel kell, Nem, hogy egyszer fogsz megütközni bennem, háromszor tagadsz meg. Azt is letagadod, hogy valaha találkoztunk, és ismertél engem. Nem vagy tanítvány, hogy nem is ismersz. Mikor Péternek mondja Jézus ezt, megint, mint hogyha nem is hallaná az ember. Azt mondja, én meghalok, Uram? Hát, hogyha téged megölnek, annál rosszabb nem történhet, akkor én veled együtt meghalok. Hát ez történt. Jézus megölték? Péter vele együtt halt meg? Nem. Őszinte volt, ahogy ő gondolta? Őszinte volt, igaz? Lelkéből nagy bátorság fogadt. Ez a lelki bátorság. Az emberi. Az életlen hősködés. Valami olyan viszonyulás, ami még oly keveset ismert meg az Isten hatalmából. Vannak emberi erőt meghaladó próbatételek. Erről Pál szavéból világosan értesülhetünk, mert tehát néha eljutunk ennek az igének, amit most mindjárt olvasunk együtt, egy bizonyos szintű megértésére. Ez az én soha nem tagadlak meg kategóriában. Ez az 1 Korintus 10-13. Ugye a Pál egy nagyon fiatal, hitben életlen, kiskorú, több esetben azt lehet mondani róluk, hogy testi, nem a Szent Szellem által betöltött, uralt, érett, hitben érett közösségnek írja ezeket a sorokat, ez a korintusi gyülekezet. A Károli fordítás alapján olvasom. Azt mondja nekik, ugye tudjuk, hogy elbuktak, tehát bűnöket tűrtek meg, és hát rendezni kellett a sorokat, olyan dolgokat engedtek be a közösségbe, ami hát nem volt méltó az Úrhoz. És akkor erre azt mondja nekik Pál, és nagyon, szerintem ezt másképp szoktuk érteni, hogy nem egyéb, hanem csak emberi szintű kísértés értéteket. Tehát amivel még ti találkoztatok, az az emberi szintű kísértés, és elbuktatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint hogy elszenvedhetitek. Sőt, a kísértése egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Tehát nem azért adja meg kimenekedést, hogy megmeneküljetek a próbatételtől, hanem hogy átmenjetek rajta, és ne törjön meg bennetek, ne törjön össze benneteket, rossz értelemben, tehát, hogy megtörve a hiteteket, a bizalmatokat, a Krisztus követéseteket. És ennek a tehát azt mondja a Biblia, hogy van olyan szintű dolog, ami emberi szintű. Tehát amire elegendő az a fajta elkötelezettség, amivel Péter rendelkezett. Hogy ő majd megmutatja. Hát ő összeszedi minden erejét. És akkor, érdekes ezt, mert a Getsemáné kerti eseményeket látni a folytatást, hogy hogyan próbál nekik Jézus segíteni, és tovább vinni őket egy olyan szellemi-lelki megértésbe, amire szükségük lett volna a elkövetkezendő órákban. Tehát látjuk azt, hogy Jézus nagyon világosan szólt. Előre szólt. Rendes tőle? Rendes tőle? De mivel emberi módon gondolkodtak Péterék, és a saját elképzelésük szintjéig értékelték Jézus szavait, nem értették, miről van szó. Sőt, ellenkezőleg bizonygatták, hogy az nem úgy van. Ez nagyon durva, nem? Tehát, hogy Uram, hát most mit vagy úgy oda? Hát ide nekem az oroszlánt. Hát ő Sámson is széttépte. Mindaddig nagyon bátor dolog, míg a szavannál egy oroszlánnal nem találkozol, ami nem tudom, 250 kiló, és ekkora a feje. És akkor realizálódik, hogy milyen macsó vagy. Ugye legjobb ki se szállni a terrautóból, hogy annak is a tetejéről nézni körbe, hogy húzzunk innen, de hamar. Édesapámnak egy rémálma az volt, hogy vadászott, hogy a magas lesre fölmászott a vatkan, és nem sült el a fegyver. Aztán ütötte az órát, hogy az meg csak jött. Ő neki majd rá is volt az életében, hogy milyen veszélyes egy vatkan. És nem úgy ment, hogy na ide nekem a vatkant, aztán majd én adok neki. Már tudott valamit az életről. Péter még nagyon keveset tudott a szellemi életről, pedig 3 éve követi Jézust. Maga az oroszlánás tehát és elkötelezettség, amivel Péter rendelkezett, nemes dolog. És azt gondolom, kívánatos is. De ez a fajta hozzáállás, egy nemes hozzáállás, egy nemes keresztény hozzáállás, és jó, ha jellemez bennünket. Tehát, ha eset tesszük oda, akkor mit? De azt gondolom, hogy vannak időszakok, amikor ez kevés. A Lukács 22:31-32-ben olvassuk azt is, amit Lukács fontosnak tartott megjegyezni ebben erről a szituációról. Jézus azt mondta Péternek, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket. Azért hadd mondjam nektek, hogy általában nekünk nem közvetlen a sátánnal van dolgunk. Ezt tudtátok? Tehát azért nekünk általában nem közvetlen a sátánnal kell harcolni egy az egybe. Ezzel nyugtasson meg azért egy kicsit, mert tehát de még azt gondolom, hogy legtöbb esetben nem is valami ördögi, démoni fejedelemmel van küzdelmünk és találkozásunk. Mert azt megéreznénk. Van néha kis démonokkal. Tehát kisebb kategória démonokkal, nem becsülném le őket, ez a kisebb jelző, ez a magasabb birodalmi fejedelemségekhez kötődik. És minden esetben meg tudunk állni a kísértésével szemben. Gondolj a csüggedésre. A keserűségre. A bizalmatlanságra. Az irítségre, a falánkságra, a féltékenységre, a haragra, a bosszúvágyra. Ezek mind komoly szellemi erők, amelyek megpróbálják elbuktatni, elejteni a keresztényeket. És akkor azt mondja Jézus, hogy barátom, most ami jön, azzal te még nem találkoztál. A sátán kért titeket. Ki? Mert tudja, hogy nálatok van letéve a jövő. Tehát én elmegyek, és a jövő azon múlik, ahogy ti lesztek az én követőim. És azt mondja, miért jött a sátán? És miért engedi meg Isten? Hogy megrostáljon, mint a búzát. Ugye a búza rostálásának egy célja van, hogy leválassza az értékes magról a burkolatát, a pejvát, amelyet elégetnek, mert semmire nem hasznos, és a gabonát, a búzát, azt betakarták a csűrbe, és majd aztán kenyeret készítettek belőle. Vagy késő vetőmag lett belőle. De azt mondja Jézus, figyelj ide, de én már könyörögtem. Érted? Hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősíts atyán figyeit. Döbbenetes, ahogy Jézus imádkozik Péterért. Ő tudta, hogy el fog bukni Péter, meg is mondta neki. Tehát Jézus előre tudta, hogy Péter nem bírja ki még ezt a krízist. Tehát ő ezzel nem tud megbirkózni. Ezért miért imádkozik? Hogy megmaradjon a bizalma az atyában, hogy Istennél van bűnbocsánat. És van kegyelem. A szörnyednek a legnagyobb csalása az, amikor valaki elbukik a hitharcaiban, és oly büszke, hogy nem meri bevallani, hogy ő hát azt hitt, hogy erős. Vagy oly mértékben rájön a szégyen, hogy nem hisz az Isten helyreállító kegyelmében, és ahelyett, hogy megbánná a bűneit, és megtérne, fut az Istentől. Ne felejtjétek el, Péter is futott az Istentől, mert visszament halászni. És amikor Jézus megjelenik a Genezáreti tó partján, akkor ugye egy nagyon komoly lelkigondozói beszélgetés van. Egy nem csak helyreállítja, hanem célt és küldetést ad neki, hogy legeltesd az én juhaimat. Tehát Jézus imádkozik, és már korábban imádkozott Péterért, hogy amikor megrostálja őket az ördög, mint a búzát, a rostálás célja, tehát a megtisztítás a szennyeződésektől, a lelki emberi tényezőktől. Sokszor azért kell elbuknunk, hogy szemben tudjunk nézni az emberi dolgainkkal, amit összekevertünk a hittel. Ismerős? Belekeverünk emberi dolgokat, emberi hősködést, emberi bátorságot, emberi elképzeléseket a hit dolgaiba, és ezek nem működnek. És mikor nem működnek, azt mondjuk, hogy Isten nem működik. Hát nem Isten nem működik, hanem mi nem figyeltünk rá. Az ítélettel is kapcsolatban hozza a Szentírás magát a rostálást. Ez egy másik kép ezzel kapcsolatosan. Lukács 3.16-tól 17-ig ezt olvassuk, bemerítő János szavai. Bemerítő János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízbe merítelek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Ő majd szent szellemmel és tűzbe merít be titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, gabonáját a csűrbe takarja, megy be, a polvár pedig melyiket megégeti oldhatatlan tűzzel, tehát a kárhozatba küldi. Tehát arra figyelmeztet itt az Isten igéje, hogy aki nem él az Isten kegyelmével, a helyreállító kegyelmével, vagy megváltó kegyelmével, vagy szabadító kegyelmével, a súlytalanná válik. És mivel nem élt az Isten kegyelmével, ezért kárhozik el. Pál az első kudarcok után, ne felejtjétek el, hogy Damaszkuszban hogy sikerült a prédikációs hadjárata Pálnak. Ki emlékszik, amikor megtér, ugye, az Egyenes utcában Anániás elmegy is, imádkozik érte, az evangéliumot befogadja, bemerítkezik, és aztán mit csinál utána? Elmegy prédikálni a zsidóknak, hogy gyerekek, hát itt vagyok, mindenki hívő lesz. Aztán meg akarják ölni, és... Mártír lett? Elpriccolt. Aztán elment Jeruzsálembe. Ott mivel találkozik? Hát féltek tőle a testvérek. Mindenki került, hogy be akar férkőzni közénk. És aztán hova megy? Haza. Haza megy Tarzuszba. És talán éveket tölt ott. Amikor a saját közegében, családjának evangelizál, és dolgozik, és hogy jön el az Isten helyreállító kegyelme hozzá? A vigasztalása Istennek? Hát a vigasztalás fia Barnabás viszi el a Szentlélek szavát, és azt mondja, hogy amire kiválasztottál, most itt az idő, és akkor lehet jönni, és a gyülekezetépítésbe bekapcsolódni. És akkor éveket tölt el egy helyi gyülekezetben, Barnabás segítségeképpen, majd vezetője lesz a gyülekezetnek, egyik vezetője, és majd csak utána lehet menni gyülekezetet plantálni. Na ez a Pál mondja, miután átment ezeken a iskolákon, ezeket az osztályokat elvégezte, azt mondja a 2 Korintus 12.9-ben és 10-ben, de ő már, mint az Úr Jézus, azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy kinek az ereje lakozik bennem? Krisztus ereje lakozik bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben, és szorongatatásban, mert amikor én erőtlen vagyok, akkor megtapasztalom az Isten erejét. De az erre próbálta rávezetni Péteréket az Úr Jézus, de tudta, hogy nem értik. Tehát, hogy még ez nem fog menni, ez a dolog. De egy olyan tapasztalat lesz nekik, amitől az arc kisebb lesz. És lesz a szellemes G.I. Joke-ból alázatos hívő ember, aki tud utat adni az Isten erejének az életében, és nem a saját egójával takarja el az Istent. Ismerős érzés? a nagyszerű pofára esések pillanatai ezek, amikor az ember érzékeli, hogy kevés. Mint mackós agyba brummogás, szokták mondani, az, amit képes összehozni és saját erejéből megmozgatni. Aztán ugye látom, hogy a korintusiaknak mit tanít Pál. Az efézusi levélben egy egészen fontos hitbeli tanítás sorozat végén. Tehát amikor beszél az üdvösségről, arról, hogy Isten dicsőségére születtünk meg, a kegyelemről, amely nem cselekedetekért, hanem Isten irgalmából, jóságából, szeretetéből van, a jó cselekvésről, beszél a családi életről, beszél a munkához, a hatalomhoz való viszonyulásról. Mikor ezeket szépen megalapozza és elmondja a tanítványoknak, akkor azt mondja, na most végül még szeretnék mondani valamit nektek. Tehát végül el szeretném mondani, hogy vannak olyan küzdelmek az életben, amikhez fegyverek kellenek. És nem elég az emberi buzgóság. Nem elég a keresztény lelkesedés. Ezek a fegyverek nem kovácsműhelyben és nem fegyvergyárakban készülnek. Hanem ezek a fegyverek arról szólnak, hogy a te szíved oda van kötve az élő is egyik az örök Istenhez, és ha meghalsz, is benne bízol. A szellemi fegyverzet erről szól. Tehát nyilván egy római katona fegyverzetéről beszélünk, de nézd meg, mind arról szól, hogy te Krisztushoz, és Krisztus által az Atyához ragaszkodsz és kötődsz, az üdvösséghez, a szeretetéhez, az irgalmához, az evangélium ereje, az készségé válik benned, de ha nincs benned, akkor készség se lesz belőle. Az igét kinyilakoztásképpen veszed, pofogtathatjuk az igét emberi erőből és okoskodásból. Mit ér az, hanem kinyilakoztásból jön az ige, amit megosztunk másokkal. Vagy alkalmazunk, ugye, kijuttatja eszünkbe az Isten igét alkalmas időben. A Szent Szellem. Ez nem azért van, mert tudsz ezer igét, hanem mert be vagy telve Szent Szellemmel, és mindazt, amit te tudsz, azt elevenni és élővé teszi a Szent Szellem. Vagy tudok. És erre mondja Pál apostol, hogy végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. A szilveszteri igehirdetésben, amit javaslok, akik nem voltatok itt, hallgassatok meg, említettem már azt, hogy az ember ősidők óta rugódozik attól, hogy valaki bevesse mint abszolút tekintélybe az ő bizalmát, és függjön tőle. Rugódozik az ember ettől. Az ember kiszolgáltatottnak érzi magát, mikor függ valakitől. És te is ilyen vagy, meg én is. Hiába van rajtunk a címke, hogy keresztények vagyunk. Egyszerűen nem szeretjük. Próbáljuk elkerülni a totális függést valakitől. Az Istentől is. Szeretünk olyanok lenni, hogy nekem van elég erő. És majd én megállok. Az én kezemben van a sorsom. És a szellemi fegyverzet végül, azt mondja az Isten igéje, az arról szól, hogy totálisan kiszolgáltatom magam az egyik az élő Istennek, és benne bízok. Mint megváltomban, mint teremtőmben, mint örökkévalóban, mint egyedül uralkodóban és hatalmasban. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, mondja Pál az Efézus 6.11-ben, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vélelem folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai ellen, és a gonoszság lelke ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Szól Isten igéje azokra a szituációkra nézve, amiben Péterék belekerültek? Hát most olvastuk, nem? Azt mondja Pál, hogy vannak olyan szituációk, amikor az kevés, hogy te aranyos, hűséges, kedves, hívő életet élsz. És nem érted, hogy miért történnek a dolgok, mert te aranyos, kedves, hűséges, odaszánt keresztény életet élsz. Akkor most ez mi? Hát egy olyan erővel van dolgod, ami nem test és vér. Ami szellem, ami el akar pusztítani, tönk akar tenni. És miért engedi Isten? Hogy megértsd, hogy ha te a mennybe akarsz jutni, akkor ez csak is általa is benne lehetséges. És nincs is, csak ő van. És ha te Isten erejét akarod az életedben, akkor vagy minden, vagy semmi. Csak ő van. És ha utat tudunk engedni Isten szellemének erejének az életünkben, Isten erejének az életünkben, akkor látunk csodát. Nagyon fontos dolog a elmondott ige szakaszban a 32. vers, amely érzékelteti velünk a Nostradamus féle, meg a mindenféle ilyen jóskönyvekben megírt jövendőléseket, kapcsolatban a különbséget tesz az Isten igéhez, az Isten profétai szavához képest. Mert Jézus egy proféciát mond, hogy ez fog veletek történni. De mit mond a 32. versben? De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Tehát nagyon jellemző a profétai szóra a bátorítás. Tehát nem a problémára, tehát nem csak a problémáig jut el, hanem tehát a próbatételt azt egy állomásnak mutatja be a szellem életünkben, és nem célnak. És azt mondja, a próbatételek szükségesek ahhoz, hogy eljuss a célba. Nincs más út. Jézus ezért nem azért imádkozik a tanítvány Péterért, hogy Uram, menj már meg az ördögtől. És amikor a úrimádságot tanítja nekünk az Úr Jézus, hogy ne vidd minket a kísértésbe, ott is nem azt jelenti, hogy és szabadíts meg a gonosztól, nem azt jelenti, hogy nem lesz, hanem hogy ne a kísértés diadalmaskodjon az életemben. Hogy ne az ördög akarata valósuljon meg az életemben, hanem a tiéd. Tehát nem megkímélni akar bennünket az Úr, de túlmutat mindig a problémákon, és azt mondja, hogy van egy út, amin megyünk a menny felé, amikor megyünk Jézus követésében, és eközben vannak olyan rendkívüli megpróbáltatások is, amire nem lehet emberileg felkészülni. Nem lehet annyit tanulni Bibliát. Nem lehet annyit Bibliát, most annyit imádkozni, hogy úgy érkezzél bele, hogy most már én kész vagyok. Mert nagyot fogsz bukni. De ha úgy érkezek ehhez ezek a próbatételekhez, hogy Uram, nagyon nehéz egyébként, mert általában ezeken, mikor az ember keresztül megy, akkor érti meg azt, amit Péter se értette. És nem tudott befogadni még, nem volt hely a szívében, szellemében, nem értette, hogy miről van szó, meg Pál se értett még, majd csak később érti meg, amikor olyan sok mindenen olvastuk, hogy miken ment keresztül az életben. De az Isten igéje a jövendőre vonatkozó proféciáit is, a jelenések könyvétől néhány ember fél. Azért, mert a kelyheket, a poharakat, a csapásokat, a vért, a égitestek lezuhanását, ezeket látja benne, és nem az, hogy jelenések könyve nem erről szól, nekünk hívőknek. Jelenések könyve arról szól, hogy van üdvösség, és van mennyei királyság, mennyei ország, és amiben mi reménykedünk, és reménységgel várjuk, az eljön. És aki eljövendő, az eljön, és nem késik. Erről szól a jelenések könyve. Ez a istentől proféciának a természete, hogy túlmutat az ítéleten, túlmutat a próbatételen. Azt mondhatja, hogy ha ne az ítélet legyen részed, hanem én meghaltam helyetted. Nem önmagában az ítéletről beszél, hanem arról beszél, hogy ettől ment meg téged az Isten. Nem hallgatja el a pokorról való tanítás sem Jézus, de nem azért tanít a pokorról, hogy kitörjön a rossz nyavaja, hanem azért beszél a pokorról, hogy ettől ment meg téged az Isten. És ő nem akarja, hogy te oda kerüljél. Hanem elkészítette az örök országot, azaz azt mondja Jézus, hogy én feltámadok. Tehát most ti meg fogtok botránkozni, és azt gondoljátok, itt a világ vége. És tudunk ilyen állapotba kerülni, igaz? Amikor elékeznek olyan próbatételek, amiből arra koncentrálunk azokra a próbatételek, és azt gondoljuk, hogy ez a hegy, ami előttünk van a világon, a legnagyobb hegy, és itt a világ vége. És nem gondoljuk, hogy ez csak egy hegy, amin átmegyünk, és majd jön egy következő hegy. Aztán azon is átmegyünk, és jön egy másik hegy. Vagy a cél. Kinek mi következik az úton. De ezeket nem lehet kikerülni az életben. Mi szeretnénk ezeket kikerülni. Igaz? Ilyen természetünk. Péter szavolja, Uram, ez lehetetlen. Inkább ezt elkerülném. De nem lehet. Ezért mondja Pál, végül erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. És legyen bátorítása Jézus szava, hogy én előttetek megyek Galileába. Amikor Márta gyászolja a testvérét Lázárt, kétségbe van esve, mert ő reménykedett, miben reménykedett Márta? Hogy meggyógyítja, abban reménykedett. Tehát Márta belekerül egy nagyon súlyos próbatételbe, közel van Jézushoz. Üzennek Jézusnak, hogy akit szeretsz, az beteg. És hát mit jelentett az üzenet, hogy siess gyorsan, mert tudjuk, hogy te meg tudod gyógyítani. És Jézus nem jön. Azt el tudta hordozni Márta, hogy beteg a testvére. Arra még volt elég hite, és azt is hitte, hogy meg tudja gyógyítani Jézus. De ami jött, arra már nem volt felkészülve. És mi történt? A hitben hajótörés szemelett Márta. Elvesztette a bizalmát. És Jézusnak a lelki gondozásában a következő hangzik el. Jézus akkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás, és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Hogy én az élet vagyok. És akkor hát azt mondja, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie majd. El kell jönnie a világba, de aztán Jézus mondta, hogy nem, én most feltámasztom. Most az következik. A feltámadás következik Lázár életében. És amikor azt mondja Jézus, hogy előttetek megyek Galilába, ti előttetek megyek Galilába, az azt jelenti, hogy vezetni foglak titeket, sőt, vonzalak titeket. Azt mondja az Isten igéje, hogy az Atya vonzza a Krisztuséit Krisztushoz. És mit mond az Isten igéje? Neked ígéretként, hogy az Atya vonz téged. Jézus Krisztus vonz téged. Előtted megy, és vonz téged. Hazavonz. Ha elbuksz, akkor is azt érzed, hogy vonz téged az Isten. Hogy bánd meg, vald meg, tedd le a sérelmet, hagyd a keselgést, hagyd a lázadást. Tedd le. Azt érzed, hogy nem hagy békét az Isten. Nem hagy békét az Úr. Hív és vonz téged. Mária ott van a feltámadáskor. Azt mondja, menj már el Péterékhez, mondd meg nekik, hogy ahogy megmondtam, Galileába találkozunk. Megtette Jézus, hogy utánuk megy. Megtette Jézus, hogy oda megy Péterhez a halászat közbe, és vonzotta őt vissza az Atyához. Megtette? Ez a te reménység, és az én reménységem is ebben az évben. Nem tudjuk, mi következik. Néha, amit Jézus mond, nem is értjük. Hallunk proféciákat, olvasunk igéket, és Isten szól nekünk, de nem mindig tudjuk mi azt befogadni. De ne feledjük el, hogy bármi jön is az életünkbe, az csak egy epizód. Az nem a vége a történetnek. És a nagy baj akkor van, amikor belesünk abba a lelki szerelmi állapotba, ami a Péter belesett. Azt mondta, itt a vége. Hát én fogadkoztam. Hát én olyan erős voltam még néhány órával ezelőtt, most meg gyáva nyúlként megtagadom az én uramat. És ez akkora csalódás volt neki, kiben? Saját magában. És tudjátok, az embereknél ebből térnek meg legnehezebben. Csalódtak saját magukban, mert feladták. És a büszkeségük oly mértékben terhel a lelküket, hogy nem tudna belőle megtérni. Hívja őket az Úr, vonzza őket az Úr. Martinkán mit tapasztaltunk? Oda jött egy férfi, küszködött a könnyeivel. Egy idősebb férfi. Azt mondta, Martinkára jött utánam az Úr Jézus. Évtizedek óta futok előle. Majdnem meghaltam nem olyan régen. Sztrókot kaptam. Teljes egészében túléltem. Megkérdezte az orvos. Maga hívő ember? Úgyhogy futott az úton. Azt mondja, az vagyok. Azt mondja, mert csoda, hogy maga ezt túlélte. Szóval eljött hozzám az úr és a kórházba. Én futottam tőle már évtizedek óta. Most meg eljött Martinkára. Eljött utána az Úr is. Én nem mentem még a szomszéd faluba se Isten tiszteletre. Eljött utánam az Úr Jézus. Ilyen az Úr. Ragadjuk meg az ő kegyelmét. Tehát ő előttünk megy. Ő vonz bennünket. Bármiért is, és a padlót fogsz, akkor is jön. De ne akadályozzon meg a büszkeség bennünket abban, hogy egyrészt erőt tudjon nekünk adni a harcban, mert nem feltétlenül kell elbukni azért. Tehát nem szeretném prognosztizálni mindenkinek, hogy hát bukjunk el gyerekek, majd úgyis felkelünk. Nem ez szeretné a lényeg lenne az üzenetnek, mert ő egyre erősebbé fog bennünket tenni. Miben? Az iránta való bizalomban és a tőle való függésben. És gondolj bele, hogy az életedben a legnagyobb problémákat pontosan ez okozza. Hogy újra és újra olyan szituációba kerülsz és kerülünk, hogy nem működik más, csak a teljes függés az Úrtól. Legyen ez házasság, munka, családélet, betegség, bármi. Újra és újra azokkal találkozol, hogy itt megint nincs más, csak az Úr. Így van? Ezek jönnek, ezek a szituációk. És néha nem érted, hogy azt hittem, hogy összejön minden. Ja, mert kidurcáztad, mi? És akkor Isten a te durcádra azt válaszolt, hogy akkor jó lesz. Jó van, hát eleget durcáztál, most már akkor rendben van. Nem fogja. Tehát ne gondold azt, hogy Isten itt a durcával ki lehet erőszakolni. Ő ennél jobb szülő, mint amilyenek mi vagyunk. El fog vinni a végsőkig, míg elszakad a célna. És aztán mondod, hogy Uram, csak te vagy. Nekem nem kell más. Na most ezek azok a pillanatok, amelyek csodálatosak egyébként. Pál apostol azt mondja, hogy hát, hú. Damaszkuszban nyomtam. Elmentem Jeruzsálembe, hogy megváltom a világot. És nem kértem senkinek. Hazazavartam János Márkot. Mert hát én azt tudom, hogy kell ezekkel bánni, ezekkel a fiatal keresztényekkel. És végül eljut oda, hogy örvendezik, amikor nyomorúság éri, mert azt mondja, na Uram, ezt megint nem fogom kibírni vele, csak veled. Tehát ezért nem tudok átmenni, hogy tovább haladjak az úton, mert ebben én ebbe a problémába bele fogok ragadni. Ezt hívják csüggedésnek, amikor az ember lelke elcsügged. A csüggedés a hitnek és a bizalomnak az ellentéte. A csüggedés egy mocsaras terület. Húzza lefelé az ingovány az embert. Ebből egy módon lehet kijönni, a bizalom által, a hit által, az Istentől a függés által. Szóval kívánom, hogy halljuk meg ebben az évben is, hogy előttetek megyek. Én vonzalak titeket, vezetlek benneteket. És ami bármibe vagytok, az nem a vége a történetnek. Az egy állomás. Nem tudod elkerülni. Nem tudod elkerülni. A saját butaságaink miatt ért csapásokat el tudjuk kerülni, de van a dolga, amiket nem lehet. De én imádkozom érted, hogy el ne folyatkozzon a hited, a bizalmad, mert ez kell a helyreállásod is. Tudtok egy ámen mondani? Ámen.